Kedves gyerekek, szeretnék először hozzátok szólni. Voltam egy családnál egyszer, ahol 4 gyermek volt, és 2 szülő, összesen 6 voltak. És amikor náluk voltam, akkor az idősebbik lány, Petra, a szobában olvasott. Az anyuka kint a konyhában mosogatott, tevékenykedett. Én középen ültem az ebédlőben, és egyszer csak azt mondta az anyuka a konyhából, kikiabálta Petrának, hogy Petra, légy szíves, menjél fürdeni, itt az idő. Petra nem válaszolt semmit, olvasott tovább. Eltelt 5 perc, anyuka megint kikiabált. Petra, nem hallottad, mit mondtam? Mondtam, hogy menjél fürdeni. Ekkor már Petra már reagált, mert megrándította a vállát, így odanéztem, de olvasott tovább, de mintha ezzel a várándítással azt mondta volna, hogy hagyjál engem békén. Olvasott tovább. Megint eltelt pár perc, anyuka megint szólt, Petra, mondtam, hogy menjél fürdeni. Már Petra nem reagált, továbbra is csak olvasott tovább. Hát gondoltam, én nem szólok bele ebbe a folyamatba, a családi jelenet, nem zavarom meg őket, és képzeljétek el, számoltam, 9-szer mondta az anyuka, hogy Petra, menjél fürdeni. Ez azért nem mellékes kérdés, mert ugye 6 vannak a családban, és ahhoz, hogy mindenki bejusson időbe a fürdőszobába, annak megvan a maga rendje, és Petra lett volna az első. De Petra nem reagált továbbra sem, hanem csak ott volt, és aztán 9 felszólítás után nem az anyukája kérésére, hanem miután befejezte a fejezetet, kelt fel, és ment fürdeni. Mit szóltok hozzá? Ti mit csináltatok volna az anyukája helyében, hogy azonnal menjen fürdeni? Dani, mit gondolsz? Zsani, Jászmin, Orsika, mit gondoltok? Mondja Danikám. Hát igen, de nem ment el. Tessék, kicsim. Milyen jól tudjátok, gyerekek, te mindig így szoktátok csinálni? Hogyha szól az anyu meg apu, azonnal cselekedtek, vagy nagymama, nagypapa? Hát látom, hogy most már elváltozott az arcotok. Orsikám, te mit mondasz? Állj fel, hogy lássunk. A többször szólnak, igen. Hát én feladtam házi... Ja, tessék, Gergőkém. Te 2 szóra mennél. Na, majd megkérdezzük anyut, hogy máskor így szoktad-e csinálni. Azt hiszem, Jászmin, neked volt egy ötleted az anyukádnak, amikor elmondtad, hogy mit kéne csinálni. Nem emlékszel? Mert te ezt a történetet ismered? Hát, mit csinálnátok az anyuka helyében, hogy elsőre elmenjen a Petra fürdeni? Tessék, Orsi? Ez igen. Gyerekek, milyen jól tudod. Te mit mondasz? Nagyon jókat válaszoltok, tessék, Jászmin. Anyu mondta, hogy pont ezt csinálja veled, hogyha nem elsőszorra cselekszel. Jóval, ügyes vagy. Dani? Ó, ez igen, nagyon ügyes vagy. Gergő, még te neked is jogod van szólni. 1 szóra menjél fürdeni. Ugye? Ügyes vagy. Látjátok, milyen jól tudják a gyerekek? Hogy mit kéne csinálni egy szülőnek? 1-szer szólni. Szerintetek meghallotta első szóra? Abszolút meghallotta. Nagyon jól meghallotta. De miután nem ment, az anyukának többé nem szabadott volna mondani azt, hogy légy szíves, menj, mondtam már, hogy nem hallottad? Ennek semmi értelme, mert ő hallotta és mondta, ezeknek semmi értelme. Zsanikám, most tedd le a kezedet, jó végig mondom. Hanem oda kellett volna menni hozzá, nagyon ügyesen válaszoltál, Danikám, hatni kell az értelemre. De az is nagyon fontos, hogy oda menni, mint Orsi mondta, oda mennénk hozzá, a szem magasságába esetleg az anyuka letérdelne, a szemébe nézne, szia Petrám. Azért szóltam neked, hogy menjél fürdeni, mert 6 vagyunk ebben a családban, és szépen elmagyaráznád neki, hogy neked is, meg mindannyiunknak kell idő ahhoz, hogy fürödjünk, és legyünk egymásra tekintettel. Tehát 6 az értelmére. De hogyha ez még kevés lenne, akkor szeretettel kivesszük a könyvet a kezéből, Jászmin, meg a többiek, esetleg feltesszük a polcra, és ha nem érteni ezt sem, akkor szeretettel segítek neked, hogy megtaláld az utat a fürdőhöz, ugye? Semmi kiindulat, semmi kiabálás, semmi veszekedés, hanem az egész testünkkel kell kommunikálni, mondom már a felnőtteknek, hogy a gyerek megértse, hogy nálunk törvény, hogyha a szülő szól, akkor engedelmeskedni illendő. Szép ezt így elmondani, ugye? de a valóság kicsit más. Különösképpen, ha arra gondolunk, hogy mi is gyermekek vagyunk, felnőttek, mégpedig a Jóistennek a gyermekei. És azt mondja a Jóisten nekünk az Efezusi Levél 6. fejezetében, az első versben, ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. És azért idéztem ezt a verset, mert ma a lélek kardjáról szólunk, ami nem más, mint az Isten igéje. Ezt, amit mondtam, felidéztem, az Isten mondja, az Isten igéje mondja ezt. És ez az a kard, amivel Isten szeretne harcolni, hogy legyőzzük saját magunkat. Hogyha ez a kard egy kicsit felénk fordul, egy kicsit megszúr bennünket, akkor az fájdalmas. Az Isten igéje szembesít bennünket azzal, hogyha engedetlenek vagyunk, akkor legyünk engedelmesek. Hogy döntsük el, hogy akarunk engedelmesek lenni. De mivel ez az utolsó alkalom a lélek fegyvereinek áttekintéséhez, engedjétek meg, hogy még egyszer olvassuk el együtt a lélek fegyvereit. Mindegyikhez egy mondatot szeretnék csak fűzni, utána pedig a lélek kardjáról szóljunk, mert hatalmas fegyver a lélek kardja, minden gonoszt le lehet vele győzni, egyben támadó fegyver is, de védekező fegyver is. És ez az a kard, amit Jézus használt a győzelemben. Ő azt mondta mindig, amikor jött az ellenség, mit szólt, mit mondott, amikor támadott Sátán és kísértett? Mit mondott Jézus? Nem, bizony mondott. Ha nem mondott volna semmit, nem használta volna a lélek kardját. Beszélt ő, azt mondta, mint van megírva. Mit mond az Isten igéje? És ez volt a fegyver. Sátán nem tudott mit mondani rá. Ha pedig rosszul idézte Sátán a Bibliát, mert ilyen is volt, azt mondta, hogy hát azt mondja a Biblia, hogy meg hogy, de közben kihagy belőle valamit, vagy másképp értelmezi, akkor Jézus azt mondja, viszont meg van írva. És akkor jött a csapás, a karcsapás, ő kivédte egy másik karcsap, a saját kardjával, az ige kardjával a hamis fegyvert. No, időzzük fel az Efezusi Levél 6. fejezetéből a 11. verstől az igéket. Öltözzétek föl azért Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő körülvezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsorozván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amelyel a gonosznak minden tüzes nyirát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Ahogy végig tekintettük ezeket az öltözeteket, ha úgy tetszik fegyvereket, akkor láttuk, hogy mindegyik azt a célt szolgálta, hogy tetőtől talpig üdvösség sisakja, a saru, a békesség evangéliumának készsége, tetőtől talpig Isten védeni akar bennünket a támadással szemben, hogy ne essünk el. Az igaz lelkűség öve, ami összetartja az öltözetünket, a lelki öltözetünket. A igazzá válás, a megigazulás páncélja védi a szívünket, ahonnan származik minden élet, az erkölcsi ítélőképesség és döntésünk. Az üdvösség sisakja adja nekünk a reményt és a bizalmat, hogy mi a mi célunk, az örök élet. A pajzs, pedig a hitnek pajzsa az, ami kivédi a gonosznak tüzes nyilait, a sértéseket, a bántásokat, a megaláztatásokat, a gondjainknak a félelmét, a rettegésektől tud megvédeni a hitnek a pajzsa, illetve hit erejével még tudunk hatalmas nagy ajándékokat is kapni a Jóistentől. A békesség evangéliumának készsége, saruja pedig arra utal, hogy ha mi Istennel megbékéltünk, ha mi Istennel szeretetben élünk, akkor ez a lelkület, ami életünket, az utunkat befolyásolja, és másoknak is tudunk békét hirdetni, hogy Isten szereti őt, és visszavárja. De a mai alkalommal a kardról szóljunk, a léleknek kardjáról, ami nem emberi kard, tehát nem a saját kardunk, hanem a léleknek a kardja, az Isten beszéde, amelynek óriási ereje és hatalma van. Gondoljatok például arra, hogy Jelenések könyve első fejezetében Jézust úgy látjuk, úgy mutatja be a Biblia, mint akinek a szájából jön ki a kétélű éles kard. Ez mi lehet? Szájából jön ki. És olyan, mint a kard, és éles. Tessék? Mire gondoltam? A beszéd. Ezzel a karddal fogja megítélni a népeket, az ő beszédével. A Jelenések könyve második fejezet 16. verse azt mondja, hogy térj meg, ha nem, vívok ellened számnak kardjával. Az Isten igéje az ítéletnek a mértéke. Erre is utal. És emlékezzünk rá, amikor Jézust megtámadta Sátán a pusztában, akkor is végig minden alkalommal úgy szólt, hogy az Isten beszéde mit mond. Az Isten beszédével fegyverezte le Sátánt. Amikor arra akarta rábírni, hogy a maga érdekében csodát cselekedjen, akkor azt mondta, meg van írva, nem csak kenyérre él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. És minden kísértésnél ezt tette, sőt a végén, miután kivédte a karda Sátán támadásait, az utolsó kísértésnél azt mondta, eredj innen el Sátán, visszatámadott, és elűzte, legyőzte, nincs jogod hozzá, hogy engem megkísérts és bűnbe ejts, mert én Istené vagyok, és csak az Urat és Istenedet imád, és csak neki szolgálj. És eredj el innen, Sátán. Nekünk is van hatalmunk arra, hogy kimondjuk azt, hogy távozz innen, Sátán. De az igében óriási fegyver van, óriási hatalom. Nem tudom, ki ismeri Bunyánnak a Zarándok útja című könyvét, illetve a filmjét, mert meg is filmesítették. A YouTube-on meg lehet nézni. És ott láttam ezt a képet, és nagyon elevenem bennem él, hogy a zarándok, aki egy hatalmas, nagy, fekete, sötét bűnbatyúval indul el az üdvösség útján, találkozik a kereszten Krisztussal, leveszi róla a bűnterhet, és elindul az örök élet felé vezető ösvényen és úton, amin rengeteg nehézség vár rá, és egyszer csak elérkezik egy szakadék fölött átívelő hídhoz, egy nagyon szűk híd, fahíd, és át akar ezen menni, de szemben ott a híd túlsó felén ott van Sátán, sárkány képében, egy félelmetes, üvöltő, örjöngő lény, aki a szárnyaival csapdos, a karmait felé mereszti, és a szájából pedig tüzes lehelet árad ki, és érzi, ami az útjába kerül, mindent megperzsel. És ott áll az zarándék, semmilyen nincsen, semmilyen fegyvere, semmilyen eszköze, hogy legyőzze, irreális a küzdelem. Ez olyan, mint mi porszemek ide, ilyen sátornyi nagyságú valaki lény odajönne, és így ránk csapna, és aztán elrepülünk, mint a szél, vagy a pejva. És ott áll vele szemben, de tudja, hogy nincs más út, ezen a hidon kell átmenni ahhoz, hogy elérje az üdvösséget. És tudjátok, mit csinál? Nem tudom, látta-e valaki a filmet, vagy olvasta-e a könyvet? Tudja, hogy neki ezen a hidon át kell menni. Behunja a szemét, megfogja a híd korlátját, és lassan elkezd menni, és közben elkezdi mondani a 23. Zsoltár szavait. Csukott szemmel. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És mondja, hogy füves legelőkön juttat engem, és ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. És mondja, és hogy a kamera mutatja, hogy miközben mondja ki ezeket a szavakat, ő nem látja, de hogy mondja ki ezeket a szavakat, ugye a láthatatlan világ küzdelmi erői, Sátán megriad, meg rinog, és utána pedig elkezd menekülni, és végül elmegy, és megszűnik, eltűnik. Az Isten szavával szemben nincs hatalma. És emlékszem rá, nemrég egyszer beszéltem egy kislányal, Lucának hívják, aki beszélt nekem arról, hogy sokszor éjszaka rettenetes álmai vannak, amikor úgy érzi, hogy Sátán nagyon közel jön, és ijesztgeti őt, én velem is ez elő szokott fordulni, nem is egyszer, és erről beszélgettem vele, ugye ő is egy olyan kislány, aki ebben a könyvben, a Gyermekek Jézusért című könyvben is vannak üzenetei, illetve tapasztalatai. Azt beszélgettük meg, hogy mit lehetne ilyenkor tenni, hogy Sátánt elűzzük, amikor rettentéssel, félelmekkel akar bennünket megriasztani, és elpusztítani. És én azt ajánlottam neki, amit én magam is szoktam alkalmazni, hogy az Isten igényének a fegyverét veszem elő. Az Isten igényének a fegyverét, kardját, és azt mondom ilyenkor Sátánnak, távozz innen, Sátán, nincs jogod fölöttem, mert én Jézus gyermeke vagyok, aki a vérén megváltott engem, és a bűneimet megbocsátotta. És Jézus nevére mondom, távozz innen, nincs jogod fölöttem, én Jézusé vagyok. Mert ha Jézus nevét és vérét említjük, Sátán számára ez a pusztulás. Ugyanis azt olvassuk Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy legyőzték őt, legyőzték Sátánt a hívők a bárány vérének erejével. És ezzel tisztították meg a ruháikat. A bárány vérének az ereje. Erre hivatkozzunk, hogyha jön a támadás és a fenyegetés. Őszintén kérdezzük meg a Jóistent, van-e valami bűn, ami elválaszt tőle, ha pedig lerendezzük a bűneinket, teljes bizalommal kimondhatjuk azt, hogy nem kell félnünk és nem kell rettegnünk, mert Jézusé vagyunk, és Sátán pedig eltávozik onnan, hogyha mi Jézus vérét és nevét említjük. Úgyhogy próbáljátok ti is ki, ez működik. Ez működik egyedül a világ mindenségben. Jézus Krisztusnak az áldozata tökéletes volt, nincs mit hozzátenni és nincs mit elvenni, és olyan ereje és hatalma van, hogy Sátánt eltiporja a lábunk alatt hamar, mondja az ige. De kedves testvéreim, van az ige fegyverének még egy még mélyebb szintje. Amikor az ige nem csak a szánkon jön ki, és nem csak beszélünk róla, vagy idézzük, emlékezzetek arra, amikor mondtam azt, hogy vannak olyan emberek, és keresztények is, akik az aranyalmát, az igét nem ezüstálcán kínálják a másiknak, hanem kiveszik a, emlékezzetek, amikor mondtam a húsos ládából, és egymás fejéhez vágják, dobálnak az igével. Egyiknek betörik a feje, másiknak kiesik a foga, a harmadik véreláfutásos lesz, és miután jót beszélgettek az igéről, jól megdobálták egymást vele, utána összegyűjtik az igét, aztán elteszik újra. Hát ez nem a lélek kardja. Ez az embernek a beszéde, amikor az ember akarja használni az igét, de hogyha Isten akarja használni az igét, ő nem így teszi, hanem az Isten beszéde megtestesül az emberben. Ez a legnagyobb hatás, ez a legnagyobb fegyver, amikor egy emberi élet, egy emberi magatartás tükrözi Krisztus jellemét, tükrözi az igét, mert Krisztus az ige. És mondok egy példát rá, itt a könyvünk elején van egy kislány, Evelyn, most 12 éves, most készül keresztségre, és nagyon szereti Jézust. Rendszeresen és folyamatosan olvassa a Bibliát, rendkívül mértékben, hogy is fejezzem ki, tele van a lelke örömmel és hálával, hogy Isten szereti őt, és a családjáért, és a testvéreiért is, ők is négyen vannak testvérek, nagyon szeretik egymást, és tele van lelkesedéssel és örömmel, és szolgálatkészséggel. Amikor náluk vagyunk, akkor tudjuk, hogy mi is mindig örülni fogunk, ha játszunk is, vagy bármit csinálunk, de ha bármit kérünk tőle, azonnal készségesen megteszi. És leírtam ezt egyik üzenetben a gyerekeknek, az egyik héten, nem is olyan régen, és elküldtem nekik, mert minden vasárnap kapnak tőlem ilyen üzenetet, és egy 15 éves kislány így válaszolt erre. Tudnotok kell, hogy ez a 15 éves kislány, Anna, aki megengedte, hogy a levelét felidézem, nagyon mogorva kislány. Amikor el szoktam menni hozzájuk a gyülekezetbe, akkor sokszor nem is köszön. Bár én köszönök neki, de ő nem köszön nekem, sőt, el is fordult tőlem. De nem csak tőlem, mástól is. Tehát először azt hittem, hogy rám haragszik, de aztán kiderült, hogy mindenkivel szinte így van. Otthon a szülei is mondják, hogy nem tudnak vele mit kezdeni sokszor, mert annyira elzárkózó, és olyan furcsán viselkedik az emberekkel. És nem csak a kamaszkorára jellemző ez, mert ugye most 15 éves, hanem előtte is ilyen volt. Én nekem is ilyen bevehetetlen erődítmény volt az ő kis lelke, és legnagyobb meglepetésemre képzeljétek el erre a levélre, amit most küldtem nekik, mert ő is kapja ezeket az üzeneteket, válaszolt nekem. Teljesen meglepődtem, és ezt írta. Kedves Attila bácsi, mindig figyelemmel, s legtöbbször nyitott szívvel olvasuk leveleidet. Már régóta köszönetet akarok mondani ezekért az építő üzenetekért, de talán most a legalkalmasabb, mert ma igazán szükségem volt rá. Röviden leírom miért. Ma reggel lovaglással kezdtem, ahol ugyan jól éreztem magam, de nem tudtam felszabadulni. Gondolom a ló is érezte, mert nem ment olyan szívesen. Éppen ezért utána elmentem egy kicsit bringázni a közeli erdőbe, ahol leültem a fűbe és próbáltam megnyugodni. Néztem a tájat, és úgy éreztem, itt kellene maradnom egy-két hetet. és így nem kéne emberekkel találkoznom. Boldog lennék. Mikor hazaértem, anya felolvasta nekünk az imét, én pedig elszégyeltem magam. Hogyan tudnának boldoggá tenni a körülöttem lévők, ha én sem teszem őket azzá, sőt, még elutasító is vagyok velük? Így hát törekedni fogok arra, hogy jó legyen a közelemben lenni mások számára, és ezáltal Istent is közelebb engedem magamhoz, hiszen az elméleti hit mit sem ér. Ezek a gondolatok leveled elolvasása után törtek rám, ezért nagyon köszönöm. Természetesen a többit is. Jó lenne, ha minél többen megtapasztalnák ezt. Köszönöm szépen a bátorító sorokat, Anna. Hát tudjátok, milyen érdekes? Amikor egy emberben, egy gyermekben megtestesül az Isten üzenete. Amikor a ti életetekben, amikor majd hazamentek, és a munkahelyen, a családban, rokonság körében támadásokat fogtok kapni, mert nem véletlenül tanultatok most a lélek fegyvereiről, meg fognak benneteket sérteni, megjegyzéseket tesznek rátok, gúnyolódni fognak, vagy ki tudja mi. Emlékezzetek erre, hogy most miközben ők támadnak, titeket figyelnek. Emlékszem rám középiskolában, amikor a gyerekekkel jártam kirándulni, még a Bences gimnáziumban tanítottam, volt egy fiú, aki állandóan piszkálódott, aki állandóan kérdezett, aki mindenbe belekötött, mindig kritizált, mindig volt valami külön véleménye. És a kirándulásokon általában mindig mellém szegődött, és csak mondta a kérdéseit, csak ostromolt. Hát én 30 éves voltam, tele lelkesedéssel, erővel, én meg folyamatosan válaszolgattam neki, amit tudtam, mondtam neki. És aztán elkerült az iskolából, egyetemre vették fel, tanár lett, és tanárként visszahívott Budapesten egy gimnáziumba, hogy menjek el egy órát tartani az ő diákjainak. És akkor tudtam, meg akkor mondta nekem el a szünetbe, képzeljétek el, hogy szeretnék tőled bocsánatot kérni, mondta nekem. Hát mondom, miért? Azt mondja, hogy annyit piszkáltalak téged, annyi kritizáltalak, annyi bajom volt veled, hogy annyi, mindig én voltam az, aki egyszer még le is hülyézett az órám. Aztán mondtam neki, hogy figyelj, hát én sose hülyéztelek téged, de legalább tiszteljük egymást, hogyha nem egy véleményen vagyunk. Szerintem mondj érveket, mint hogy a Dani mondott érveket, mondj érveket, és ha az érvek jók, elfogadom én, de én nem beszéljünk így egymással. Na mindegy. És azt mondta, képzeljétek el, hogy én tudod, miért csináltam ezt? Mert vizsgáltam a te hitedet. Mert figyeltelek téged. Hogy te, amiről beszélsz, az az életedben úgy működik-e? És ezért voltam néha szinte szemtelen, hogy megfigyeljem azt, hogy te hogy reagálsz, hogy az, amiről beszélsz, az úgy van-e, vagy nincs úgy. És hát egész meglepődtem. Na most képzeljétek el, hogy a ti környezetetek benneteket figyel. Nem mondják el, látjátok én is, mikor tudtam meg 10 év múlva. De figyelnek. És amit a Zsuzsa elmondott tegnap, hogy az Isten levelei vagytok ti, hogyha elmentek oda, hogy ti hogy viselkedtek, hogy amikor bántanak, ti hogy reagáltok. Úgy, mint a többiek? Indulatra, indulattal, bántással, sértéssel? Vagy pedig nem? Pont ellentétessel, szeretettel, lecsendesítéssel, békéltetéssel, a békéltetés evangéliumának készségével, és így tovább, és az ige kardjával, a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, mondja az ige. Ez hatalmas nagy ajándék és lehetőség, amikor egy ember megváltozhat, átalakulhat. És az ige kardjának, testvéreim, van még egy nagy üzenete. Nagyon sokszor nem a Bibliából szólal meg az ige kardja, hanem a feleségeden keresztül, a férjeden keresztül, a gyermekeiden keresztül szól az Isten. A fürkésztáborban voltunk, árnyjátékra készültünk gyerekekkel, a mi csoportunkkal, itt gyakoroltunk, emlékszem, itt vetítettük ki az árnyakat, és láttam, hogy nem jól megy a gyerekeknek. És én elkezdtem mondani, hogy gyerekek, így nem lesz jó, hát így csináljátok, úgy csináljátok, és mondtam, nem tudták megcsinálni. Még egyszer elmondtam, de próbáljátok így, bemutattam, megint nem jól működött. És egyre határozottabban kezdtem mondani nekik, hogy gyerekek, ez nem lesz jó, nem lesz jó. És egyszer csak a Zsuzsán félrehív, és azt mondja, Attila, nem jól csinálod ezt. Nem mondasz semmi bátorítást, csak mondod, hogy mi nem jó benne. Erre az egyik lány, aki nem jól csinálta, felállt és azt mondta, én nem tudom megcsinálni, én nem csinálom, nem veszek részt az árnyjátékban, és elment. De mondom, de hogy nem tudsz részt venni, hát gyere, megy ez csak majd jobban, de nem, ő megsértődött, elment. És a feleségem szólt nekem, hogy Attila, ez így nem jó, amit csinálsz. Hát persze én tele voltam öntudattal, mondanom sem kell, és mit kellett csinálnom, ez a kislány mit csinált? Elvonultam. Elvonultam és imádkoztam. És kérdeztem, Uram, mi a helyzet? És azt mondja az Úr, ami a feleséged mond, az a helyzet. Ja. Nagyon rosszul esett, és nagyon fájt, nincs igazam. De az ige kardja most felém szúrt, ugye? És imádkoztam, és megaláztam magam a Jóisten előtt, bocsánatot kértem tőle, és visszajöttem a csoporthoz, ahhoz a lányhoz is elmentem személyesen, és bocsánatot kértem tőle, ne haragudj, Dettikém, türelmetlen voltam, ideges voltam, nem volt helyes. Többieknek is mondtam, bocsássatok meg, gyerekek, nem helyesen csináltam. És amikor megvolt az ányjáték, akkor mindenkit megdicsértem, gyerekek, nagyon jó volt, szuper volt, ügyesek voltatok. De csak azért mondom, testvéreim, kedves fiatalok, felnőttek, mert ti is kapni fogtok kritikákat, véleményeket. És nagyon sokszor észre se vesszük. Képzeljétek el, nem vettem észre, hogy rosszul viselkedtem. Pedig én az igét tanítom. És nem vettem észre. De van egy feleségem, nektek vannak barátaitok, férjeitek, feleségeitek, családtagjaitok. Ne féljetek, meg fogják mondani. Biztos, hogy kitalálják. Aki tanár különben, annak nem kell külön leszkét feladni, vagy gyereke van, meg fogja mondani a gyereke, meg a diákjai, hogy mi a baj vele. És ezekre érdemes figyelni. De a házastársunk is megmondja. Én is észrevettem, nagyon sok házassággondozó héten vettünk részt, és amikor próbálták mondani, hogy nem értem a feleségemet, nem értem a férjemet, akkor azt szoktuk mondani, hogy rendkívül egyszerű, hogy megértsd, figyeld meg, hogy mit kritizál benned a legtöbbet. Ez a probléma. Ha észreveszed azt, amit mindig elmond, hogy te sosem vagy velem, te nem beszélgetsz velem, te nem viszel el engem sehová, nem hisz meg egy ebédre, sose hozol nekem virágot, vagy nem tudom, értitek? Ez a probléma. Emögött pedig van egy üzenet, hogy a szeretet nyelvem, a szeretet tankom üres, kérlek, töltsd meg, valami, figyelj rám, én hiányérzetem van. És az Isten üzen, nem az igén keresztül, de embereken keresztül szólhat hozzánk a lélek kardja. És kedves táborozók, utolsó példaként hagyj említsen meg nektek ezt a hatalmas tapasztalatot, hogy mivel életmód táborban vagyunk, a Biblia egy különleges nagy ajándékot készít nekünk, és ajánl fel a gyógyulást. Az ige kardja. Én nem ismerném elmondani. Emlékszem rá, amikor egy édesanyával ültem eleken, ebédeltünk együtt az egészségházban, és mondta, hogy hát Attila, örömhírünk van, gyermekünk lesz. Harmadik gyermeket várták, és akkor mondta, de van egy szomorú hírünk is, sajnos beteg lesz a gyermekünk. Megállapították az orvosok, hogy súlyos betegségben szenved, és arra kértek bennünket, hogy gondoljuk át a helyzetet, mert ez a gyermek nem lesz gyógyítható, és vetesse el. Vetessék el. Igen, itt van. És azt mondta az édesanyja, hogy nem vetetem el, én keresztény ember vagyok, Krisztus követő, és én így fogom szeretni azt a gyermeket. De azért, hogy biztosak legyenek a dolgokban az orvosok, a legkomolyabb Magyarországon található legkomolyabb vizsgálatra alávetették ezt a anyát, és hát kiderítették, hogy valóban beteg a gyermek. És akkor azt mondtam nekik, hogy a Jóisten felkínál számotokra valamit. Egy hatalmas lehetőséget. Így olvasom. Szenvedél valaki köztetek, Jakab apostol levele 5. fejezet. Imádkozzék. Öröme van valakinek? Dicséretet énekeljen. Betege valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén jött olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És a bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Felolvastam nekik ezt az igét. Ezt én magamtól nem merném mondani, mert én csak egy ember vagyok. De a Jóisten azt mondja, hogy ha beteg valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet vényeit, kenjék meg olajjal, hittel imádkozzanak, és ha bűnt követett el, megbocsátatik néki, ha megvallja bűneit, valljátok meg egymásnak bűneiteket. És azt mondtam nekik, hogy hát mivel a Jóisten ezt mondja, hát akarjátok-e, hogy ezt megtegyük? Igen. De mivel jár ez? Hát mondom, csak azzal, amit itt leír. Hogy gondold át az életedet, kedves édesanya, vagy kedves édesapa. Van-e valami akadálya annak az életedben, hogy a te betegségedet Isten meggyógyítsa, vagy a gyermek betegségét? Van-e valami olyan akadálya, amit te nem rendeztél le, egy bűn, ami útját állja a kegyelemnek? Ez nem kis kérdés. Nehogy azt higgyétek, hogy egyszerű dologról beszélek. Mert amikor engem is megkentek olajjal, amikor én voltak beteg, hát és megkérdeztem a Jóistent, hogy Uram, milyen akadályai vannak annak, hogy Isten kijelentette. De az nagyon sok törszúrás volt, így magam felé. És nagyon fájdalmas volt. De amikor megtettük, és megtettem én is, akkor megtapasztaltam a Jóisten kegyelmét. És ezt tettük. Azt mondták, kérnek egy napot. Egy napig szeretnének böjtölni, imádkozni azért, hogy a Jóisten megmutassa, hogy mi az, amit rendezni kell. És ez történt. És aztán együtt bement a család abba a szobába, és ott letérdeltünk, imádkoztunk. És én megkérdeztem a fiatalasszonyt, hogy kedves testvérem, van-e olyan bűn, amit még nem rendeztél le? És azt mondta, van. Van egy probléma az életemben, egy családi probléma, amit nem tudok megoldani, és ez nekem gát, úgy érzem. És megbeszéltük azt a problémát, imádkoztunk érte, és a végén ki tudtam mondani, hogy jó, leteszem, megbocsátok, lerendezem, letette. És utána letérdeltünk mindannyian, imádkoztunk, én megkentem olajjal, és azt az imát soha nem felejtem el, ez az édesanyja azt a gyermeket a Jóistennek ajánlotta. Nem erőszakolta ki a gyógyulást, és nem parancsolta meg Istennek, hogy gyógyítsa meg, hanem kérte, és én is kértem. És kértük a Jóisten kegyelmét és szeretetét, hogy ezt a gyermeket, ha akaratával megegyezik, gyógyítsa meg. És az édesanyja azt a gyermeket az Istennek szentelte. Azt mondta, hogy egész életére Istennek szenteli. És képzeljétek el, olyan hittel mondta ezt az imát el, hogy remegett a föld, úgy éreztem. Felálltam, és akkor mondtam, hogy a Jóisten meghallgatta imánkat, és szemben nézett, mondta, igen, ezt az imát meghallgatta. És nem tudtuk, mi lesz, vártuk az eredményt, még ugye jó néhány hónap volt hátra. Gondoltam, majd 5-6 hónap múlva megtudjuk, hogy mi lesz az eredmény. Erre másnap felhív telefonon, épp az én lelki anyukámnál voltam, Eleken, ugye ott voltam, és hív, Attila, képzeld el, mi történt. Mondom, mi történt? Olyan, mint tegnap, amikor jöttem vissza ide Gáborra, ugye, imádságunkból. Orvosnál voltam, és az orvos nem találja a betegséget a gyereken. Na, micsoda? Még egyszer megvizsgálta. Letette az orvos a két lelet, azt mondja, hogy ez ilyen nincs, ilyet még nem látott. Hát ennek a gyereknek betegnek kéne lennie. És most nem beteg. Képzeljétek el. Mondom, akkor most boruljunk le, és imádkozzunk, és adjunk hát a Jóistennek, és ezt tettük. És ez a kisgyerek Zsanka itt van a könyv elején, itt van középen. Tele vidámsággal, élettel, kedvességgel, értelemmel, beszél, mozog, tele van élettel, szeretettel, és amikor találkozom vele, mindig elmondom neki, te Isten kiválasztó gyermeke vagy. Téged már az Isten az anyamében megáldott és megszentelt. De itt Bozsván is, ott hátul úgy látszik ez a hely valami különleges hely, mert itt többször előfordult, hogy egyik barátommal is, aki aztán barátom lett, itt tette le bűnvallomással a cigarettát, a kávét és az alkoholt az életéből. 20 évi próbálkozás után, 20 évi saját fegyverkezés után be kellett látnia, hogy a saját fegyvere nem működik, hanem csak az Isten fegyvere működik. És itt imádkoztunk és könyörögtünk, sírva mondta el az Istennek a bűneit, mert bűnvallás nélkül nincs lehetőség. És ez nagyon, nagyon őszinte dolog. A 100%-os átadás jelent, testvérem, gondold meg, 100%-ban letenni mindent az Isten kezébe. Ami visszatart, ami elválaszt tőle. És itt imádkoztunk, könyörögtünk, felállt, és ő is éreztem, hogy azt a Jóisten meghallgatta ezt az imát, és meggyógyult. Megszabadult a függőségeitől és a megkötözöttségeitől. De mi itt Renátával és az elmúlt táborokban átéltünk egy hatalmas tapasztalatot, ezt most már nem mondom el, mert nem akarom az időt nagyon elmondani, de majd kérdezzétek meg őt, hogy mi együtt itt egy hit tapasztalatot éltünk át. De tegnap is átéltünk egy tapasztalatot, amikor felolvastam a Ritának a levelét, amikor a Dodónak a láza lement. Pár perc alatt, másfél-két fokkal, és azóta is alacsony a láza. És az orvosok nem értik, a legerősebb lázcsillapítókat beadták neki, mindent megtettek érte, órákon keresztül nem ment le a láza. Imádkoztunk, és egy percen belül a láza lement másfél-két fokkal. Miért mondom ezt el nektek, kedves testvéreim? Mert az ima fegyvere, a lélek kardja, az Isten beszéde, aki bátorít bennünket arra, hogy használjuk ezt a fegyvert, éljünk ezzel a csodálatos ajándékkal, ez működik. Ez nem varázsszer, ez ha párosul alázattal, bűnvallomással és hittel, a hit pajzsával, akkor ez a legnagyobb erő ezen a világon. És kerülhettek ti is a halál árnyékának völgyébe, mint a zarándok. Ne feledjétek el, mit kell mondani. Most már tudjátok, ugye? Krisztus vére, Krisztus neve és Isten igéje. Ez a fegyver. Ez a leghatalmasabb fegyver, ami létezik a világon. Zárásként szeretném nektek felolvasni azt az imát, amit azok fognak imádkozni, akik megérik a hét utolsó csapást, akiket ki akarnak írtani a földről, akik ellen az egész világ összefog, akik hatalmas nagy csapásokat szemlélnek végig, az egész földre kiterjedő csapásokat. És ezt fogják imádkozni. 91. Zsoltárból néhány ige. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvészből. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, és a repülő nyíltól nappal, mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged veszedelem, és csapás nem közegedett a sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Kívánom, hogy mindannyian tapasztaljuk meg ezt a szabadítást. Amen. Jó atyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy te látod az én mezítelenségünket. Látod, hogy kilátszik az én mezítelenségünk rótsága, hogy szükségünk van öltözetre, de nem emberi ruhára, hanem isteni öltözetre, Istenünk. Könyörögve kérünk, add nékünk a lélek fegyvereit. Igen, Istenünk, ebben a világban harcos ruhát kell felvennünk. Ennek a harcos ruhának a részeit magunkra kell ölteni tetőtől talpig, mert Sátán minden területen támad. Ezért arra kérünk, jó atyánk, öltöztess fel bennünket, és mi legyünk nyitottak arra, hogy felvegyük ezeket a ruhákat, ezeket a fegyvereket. És legfőképp az ige kardját is használjuk, Istenünk, a gonosszal szembeni küzdelemben és védekezésben. Add Istenünk, hogy ez legyen az életünk meghatározó iránya, amit a te igéd mutat, akkor biztos, hogy elérkezünk abba a célba, amit szeretnéd, hogy elérjünk az örök üdvösségbe. Istenünk, szívünk mélyéből kérünk téged, add, hogy minden táborozó, aki most jelen van, az életében gyökeres változás történhessen, hogy mindannyian felé tudjunk fordulni szívünk mélyéből, hogy ne kelljen vívnod ellenünk szádnak kardjával, hanem meg tudjunk térni. Ez az emberi élet célja, Istenünk, és kérjünk most mindannyiunk szívét, érintsd meg a te szent lelkeddel, a te jelenléteddel, töltsd be bennünket a te szereteteddel, az utánad való vágyakozással, hogy el tudjunk érni téged, mert ez a vágy a legjobb meghívó számodra, hogy a szívünkbe költözzél. Kérünk, Istenünk, áld meg a napunk további részét is, hogy a te áldásod jelenlétében tudjuk ezt az egész napot eltölteni. Jézusunk nevében. Amen.